44. Franciaországban felavatták a Languedoc csatornát Richelieu bíboros jelenlétében. A követ jelentés beérkezése után elővették Madridban is két olasz építész tervét, melyel hajózhatóvá kívánnak tenni a Tajo és Manazares folyókat. Külön bizottság foglalkozott a nagy tervel, és számtalan ülés is tartottak. A hunta döntés a következő formában született meg. Ha az úr azt akarta volna, hogy a két folyó hajózhatóvá váljék, úgy ehhez elég lett volna neki egyetlen legyen szava. Vétkes és illetéktelen beavatkozás lenne a gondviselés művébe, ha javítani kívánnánk emberkézzel azon, amit az úr kifürkészhetetlen akaratával befejezetlennek hagyott. Olivares kézbe kapja a tanács határozatát. Így hát nem kell új pénzt előteremteni csatornák építésére és folyómedrek szélesítésére. A spanyol-francia háború és a Boer retiro amúgy is megsokszorozta az állam adósságot. Talán mégis a huntának volt igaza, amikor kimondta nemet. A király bezárkozik kabinetjébe, és új levelet ír a távoli apácának Agredába. Önnek el kell hinnie, Mária nővér, hogy én még soha nem bújtam ki semmiféle munka alól. Állandóan ott ülök az íróasztalom mellett, aktahegyek tornyosulnak előttem, a kezem nem eresztél a tollat. Átnézem tanácsosaim minden jelentését, tanulmányozom külföldi képviselőim beszámolóit, és azon igyekszem, hogy az összes beérkezett ügydarabokat késedelem nélkül, és lehetőleg közvetlenül elintézzem. Fiókjába kihúzza Olivares és kissé megsárgult levelét. Évekkel ezelőtt kapta a szövege nem egészen emlékeztet alattvaló szuverén viszonyára. Majdnem fenyegető. Felséged jelenléte, aktualitása és együttműködése nélkül, bármennyire is igyekszem, képtelen vagyok az állam tanácsban elérni a kellő eredményeket. Mint hogy attól kell félnem, hogy felséged a jövőben sem kíván részt venni a munkában, kénytelen vagyok ez irányú kérésemet a lehető legnagyobb nyomatékkal, legfelsőbb színnelé terjeszteni. Felnéz a szemben függő képre. Öccséről, a bíboros infánsról festette nemrég Rubens. Sötét lovon ül, térdig páncélban, karddal, pisztolyjal, marsalbottal, kardinális szőki fürtjei művészi hullámban tűnnek el a hatalmas kalap alatt. A lovas kép dominálja a képsékot. A gomolygó felhők, a győzelem mitológus figurája, a ló hasán át szemlél távolban bontakozó csatakép. Csupa nosztalgia, csupa szemrehányás. Itt ül, át rághatatlan aktahegyek között, már reggel fáradtan unatkozva. Az öccse vágtat a flandriai dombosvidéken, akciók, szép, vöröses hajú, brabanti asszonyok várják, puskaport szagol, Velázquez képe megnyugtatóbb, mint Rubens győzelmi kompozíciója. Nem kavarja fel a lélek nyugalmát mitológiákkal, nem festi meg nem létező győzelmek csataképét. Keresztelő. Megint egy leánygyerek. Két esztendeje temették az alig másfél éves Mária Antóniát. Az új lány csecsemőnek a soron következő név jutott, Mária Tereza. Minden szülés kissi a halál jegyében történik az Alcázarban. Míg a bábasszonyok segítkeznek, nincs baj, de menten csendes tragédiák szele tódul be, ha megjelenek a doktorok, a kirurgusok érvágó szerszámaikkal. Megmarad ez a Mária Tereza. A király lassan bontja postáját. Olivares már javarészt átnézte a legbizalmasabb jelentéseket. A párizsi titkos ágensek német alföldön átjött levele, az év szeptember havában megszületett a várral várt Dauphin. A francia trónörökös apja nevét kapja. Ha megéri, a Lajosok udvarában ő lesz a 14. Fülöp felnéz a kardinális képére, pisztolyok, páncél, csatazaj, babér, eszébe ötlik az Európán át táncoló gúnyos mondat, még mások háborút viselnek, de szerencsés házasságot kötsz, Ausztria. Folyik csiga lassan, pénzt és vért emészt a spanyol-francia háború. Nem lenne okosabb nászágyba tenni ezt a két egy évben született gyereket? Átmegy Izabelhez, hirtelen feltámad gyengétséggel. A szép asszony már túl van rég a gyerekszülésen. A keresztő szertartása hosszú hetekkel követi csak a gyermek érkezését. Csak akkor áll ott a keresztelő pap a bíbor bölcsőnél, a csecsemő élete veszélyben forog. Mutatja Izabelnek a párizsi jelentést. Mindketten szeptemberben születtek, az infáns és a Dauphin. A feltornyolt hajú, vékony orrú aszkéta udvarmesternőbe ütközik. Olivares grófné mindenütt jelen van, mindenről tudnia kell. Ő őrzi az Alcázarban a hagyományokat. Mosoly nem téved arcára, épp oly szikár, mint hogy Velázquez képe mutatja, amelyet 10 éve festett, és legmagasabb kettjént egy ideig itt függött a királyné fogadószobájában, míg haza nem került az Olivares palotába. Isabel, amikor egyedül maradnak, kisasztalán a csempészet levelet mutat. Szobájában találta, a csokoládé és csésze alá tett csipkekendő mellett. A nép, mely tisztelettel tekint uralkodójára, gyűlölettel látja, hogy minden baj forrása Conde Duku. Ha ő felsége meg akarja tartani egész Hispánia trónját, küldje el inkább ma, mint holnap, gonosz tanácsadóját. Portugáliában remeg a föld, és Katalóniában kigyúlnak a lángok. Ingatag hűségű férj ül Fülöp a felesége mellett. Lassan, gondosan morzsolja szét a becsempészett levélkét. Gyertyát gyújt, kis tálkában eléget a darabokat. Fülöp halkan kérdi. Ennyire gyűlölöd? Apám nem tartott minisztert, Fülöp. Halkan beszélnek. Senki sem tudhatja, honnan, mikor hallgatják ki a király szavát. A népnek, mondja Fülöp, csak ilyenkor hallhatom a hangját, amikor valaki becsempész hozzád, vagy hozzám egy papírlapot. S honnan tudod, hogy ezt nem valamelyik rand fogalmazta? Honnan hallhatná a király a néphangját? Ha kikocsiszom Madridban, az utca két oldalán kiáltoznak. Kalaplengetés, örömszavak, a titkos jelentések, amelyeket kapok, egészen más képet festenek. Estéről estére kocsmában húzódnak a hangosabbak. A bor megoldja nyelvüket. Már másnap olvashatom, mit beszéltek előző nap. Nem sok öröm tudni, mit gondol a nép, Isabel. Mindenki feléd tekint, s tőled várja, hogy megszabadítod az országodat ettől a kolonctól. Don Gáspár többnek érzi magát, mint a király. Meg kell előbb várni, mi történik a harctereken. Addig szeretnék neked valami örömet szerezni. Már nagyon rég nem festetted le magad. Diego a legjobb mester a lovasképekben. Isabel nézi urát. Olmos, petyült arcbőr, szeme alatt kerek karikák, mintha örülne annak, nem csak ő, de Fülöp is öregszik. Ha a férje kívánja, ül majd. Merev brokádban, királynő gallérral, hajában tollal, felégszerezve, lóháton, belekomponálva tájba, mi nem is létezik. Fülöp, mintha már túltestes lenne. Egy lépést tenn az öregség felé. Fiára gondol, az ő fia, a verd galant unokája nagyobb király lesz, mint a tétova, mindig tanástalan Fülöp. Sajnálta urát, kezére teszi kezét. Így maradnak, míg bejön Donna Inyez, s jelent az udvartartás eseményeit, közben fürkészve nézi, mit lehet leolvasni az arcukról. Még egyszer megkondulnak Madridban a győzelem harangjai, amelyek Nördlingen után sokáig, évekig hallgattak. A Fuenterrabiai diadal, a vár felmentése, franciák veresége úgy hull édes hírével a szikkadt spanyol hazára, mint üdítő, áldásos eső. A győzelem híre megérkezett. Újból a terciók, a nagyszerű gyalogosok vívták ki a diadalt. Lám, nem kellett egyedül Spinola taktikája. Idegen generális nélkül is győzhetnek a spanyolok. A hír több felül érkezik. A jelentések egymást ellenőrzik. A vezérkari hunta engedélyez a nagy ünnepséget, felvonulást, fáklyás sort. A többi Olivares gondja. Neki kell döntenie, milyen szentek, relikviáit, milyen különleges kegyszereket, erekéket visznek végig a tedeum után a processzión. Milyen köntösben legyen ő felsége, és hogy milyen csillagkullás kövesse a nagy és annyira sóvárgott diadalt. A király titkor megírja a távoli apácának. Valójában vereséget várt, mert gyarlóságában, paráznaságában csak ezt érdemelné meg. Úgy érzi, fékeznie kell magában a növekvő ellenszenvet, s vele is zsarnokoskodó főminiszterrel szembe, sőt, illik elhalmoznia kitüntetésekkel. A király szó az új diplomában Don Gaspar de Guzmannak tulajdonítja a győzelem oroszlán részét. A Conde Duku minden akadállyal, minden csapással dacolva, seregeket állított talpra, felszerelte s fizette őket. Így tette lehetővé a Fuenterrabbiai diadalt. Hispánia büszkes, boldog lehet, hogy ilyen kormányzókéz irányítja ügyeit. Don Gáspárt a győzelem váratlan érte. Letörésének egyikét élte, lelke hullámvölgyének mélységeibe érkezett. Titkárai már hetek óta figyelték kedélyének borulását, fukar, kemény, őrlődő szavát. Vanitatum vanitas, mondta az államtanács jegyzőjének, amikor behozta a jegyzőkönyveket. A jó hír roskatag ültéből rázta fel. Egy óra alatt Olivares esztendőkkel fiatalodott, mint az arc is egészen megváltoznék. Egy óra, míg újból magára veszi a díszesebb köppent, rendszalagot, csillagokat, fekete páva, ahogy belép, grand mosolya a kardjával, felpeckelve kabátszrét a felséghez. Az apáca válasza semmit mondó. Ott a kolostorban, mint a nem sokat törődnének a földi sikerekkel. Szoror Mária, aki közvetlen kapcsolatban áll a földfeletiekkel, most sem lelkesedik Olivaresért. Olyasmit ír. Jóval boldogabb lenne, ha azt hallaná, ő felsége végre kezébe vette a kormánypálcát. Fülöp ismeri a grandokat. E 24 gőgős, jó részt semmit tevő nagyúr legtöbbje, mint a magában hordaná egész Hispániát. Mire bejutnak az államtanácsba, filozófusok lesznek, dikciókat tartanak a birodalom javából. Néha megemlítik a népet is, hogy ezzel úgy érzik, valamilyen hangulatot kelthetnek. 10 millió spanyol nevében mondják, ám mindenki tudja, nincs a 4 világ részben összesen 10 millió. A grandok ülnek, hallgatnak az államtanácsban, amikor ő felsége előterjeszti, mi légyen az új kitüntetés, mert a Conde Duku annyira megérdemel. Kint bonganak a harangok. A madridiak ünnepelnek, hercegi cím, kormányzóságok, új püspökség. A tercióknak fizessenek dupla zsoldot, mihelyt meg lesz rá fedezet. Akik elestek, nyugodjanak békével. Az özvegyeik és invalidusok nyújtsanak be kérvényt a kancelláriához. Hispánia piramisa, fent a csúcson, Olivares grófja, San Lucar hercege, következnek miniszter társai, a győztes hadvezérek még elérnek a valódi hőshöz, a spanyol adószedőhöz, aki még kibír préselni hadisegét, rendkívül hozzájárulást, robotot a legszegényebb parasztokból is. Olivares kegyes, úgy dönt, adjanak a király festőjének is magasabb rangot, legyen Velázquez, Guardaroppa y Ayuda de Camara, ami valamiféle kisebb rangú kamarasságot jelent. Csak Olivares tudta, hogy a nagy csillaghullás ellenére sokasodnak a másnak láthatatlan falra írt betűk. Mint minden diktátornak, Don Gáspárnak is kiterjedt kémszervezettel működött a palotában, országban s a tartományokban, lépten nyomon éreznie kellett egy kevésbé egységes, de annál félelmesebb ellenhálózat jelenlétét, mely megbénította kormányzati intézkedéseit, elgáncsolta terveit, váratlan nehézségeket támasztott. Ennél is veszedelmesebb volt. A hírverés számtalan formája. Koholt történeteket tálaltak fel a főúri vacsorákon, csípős dalokat énekeltek a kocsmákban. Minden rossz, minden népszerűtlen intézkedés, minden adóemelés, minden baj, dők, halál, áradás, szárasság, sáskajárás Don Gáspár bűnlistáját szaporította. Különösképpen az asszonyok voltak ellenségei. Nem szerették a hatalmas testű, nyerszavú embert, aki házasságától kezdve példás elkölcsiségben élt, leányának halála után pedig valósággal eltemetkezett a közügyekben. Nem volt kalandok hőse, szép szavak lovagja. A királynő sem volt kivétel, a köteles tiszteleten kívül, e természeténél fogva vidám, az etikettel harcban álló asszony alig kapott Olivarestől kedves szót, és még kevesebb pénzt. Sokan ismerték a néma párviadalt, az egykori király dajkával is. Annak idején tiszta teste, bő emlője miatt választották a sok kijelölt közül Ana de Guevarát, aki osztrák anyja helyett táplálta, nevelte, anyai ösztönnel dédelgette Fülöpöt. A trón örökös Anától tanulta meg a népbeszédét, a madridi utca szavát, s a dajka volt sokáig az egyetlen lény, aki az ösztönösen ragaszkodott. Anna így fontos személyiségé vált a palotában, tanácsait, ösztönzéseit legtöbbször híven követte a testében, szellemében későn fejlődő infáns. Amikor a gyengülő második Fülöp utolsó éveiben erősödött a harc, a Lerma és az Olivares párt között, A dajka régi hagyományok szent őrét látta, a bíborossá vedlett kancellárban s engedelmes eszköze lett. A palotában úgy csottogták, hogy Anna sugallta Fülöpnek a megaláztatás különösen szégyenteljes formáját is, amikor a 16 éves infáns kamarásától kérte az éjjeli edényt. Így érthető, hogy Anna de Guevara menten eltűnt, amikor ütött Don Gaspar órája. A dajkának nem volt szertartás rendszerű rangja palotában, így nem kell semmiféle dekrétum eltávolításához. Fülöpnek a kancellár megmagyarázta, hogy Spanyolország királyának már nélkülöznie lehet dajkáját. Ettől kezdve látszólag eltűnt Anna, lemerült a nép közé kis kegydíjjal oda, ahonnan vétetett. De Madrid utcáin, ha feltűnt egyre szárazabb szikár és szürke alakja, felismerték. Népi legendák burka vette körül. A hír felkapta alakját, csak kocsmákban is úgy emlegették, mint az Olivares rendszer egyik áldozatát. A dajka, aki annyiszor megmentette a kis Fülöp életét, aki saját vérét adta érte, százszor virrasztott, hogy a gyenge infás megérhesse a férfikort, most szegényes házatáján Szibilla sorsban kémlelte a jövőt. Olivares kémjelentést kapott. Anát néhány napja ott látták ólálkodni, hosszú idő óta először a palota kapujában. Bizonyos hírek szerint a királyné színe elé került, hosszan beszéltek egymással, s utána volt dajka, rejtek úton távozott. A legkeményebb ellenség a távoli apáca volt. Az agradai Mária nővér, akinek így mondják, szorosabb a kapcsolata a túlvilággal, mint bárkinek az élők közül. Olivares nem késlekedett felhívni rá az inkvizíció figyelmét, és megkockázott olyan véleményt is, hogy nem lehet tudni, hogy az idősödő nővér nem áll le a gonosz szolgálatában, de az inkvizitor gyanú okok hiányában nem zaklathatta ő felsége bizalmasát. Az asszonyok bátrabbak voltak, mint a grandok és miniszterek. Egy-egy szó kiszaladt a madridi utcára, hetek múlva eljutott Portugáliába, és a katalán elégedetlenekhez is. Olivares politikának egyetlen célja volt valójában. Olyan egységes spanyol birodalmat teremteni, melyet egy kéz igazgat, egy törvény köt, egy hitet vallanak, leszámol az ősök mozaik világával, amelyben minden tartománynak önálló országgyűlés jár. Richelieu is leszámolt a nagyurakkal, keze intésére megjuhászkodtak a turbulens királyi hercegek. Madridban legalább a házzal és a családdal nincs baj. Néhány öreg infánsnő, kislány, egy basztárd a trónörökösön, s királyi páron kívül sehonnan nem fenyeget veszély. Nem kell senkire tekintettel lenni, sem a keleti, sem a nyugati tartományokban. Nincs trónját veszett királyi dinasztia, mely számüzetésben lázadásokat szít. Kipusztultak a nápolyi királyok, a milánoi hercegek, s az új világban. Montezuma ivadékai őrgrófok lettek, az utolsó inka dédunokája kitűnő spanyol történetíró. Nincs gátja annak, hogy megvalósuljon Olivares elképzelése, egy birodalom, egy király, egy vallás, varázsszava. Ezért gyűlölte mindenki a kancellárt. Mindenkinek régi, szerzett és féltékeny őrzött jogába belekontárkodott. A barceloniaiak egykoron a tenger legnagyobb hajósai voltak. Most nem indulhatott el kikötőjükből Amerikába hajó. A portugálok, míg öreg Fülöp rá nem tette súlyos kezét az országra, az óceán árbiterei lettek. Tengerész Henrik portugál hercegnek két bullában is megengedte 5. Miklós pápa, hogy harcoljon a mórok, spogányok ellen, birtokba vegye országaikat, s örök rabszolgaságra vesse őket. Minden keresztény nemzetnek pedig megtiltotta halálos bűnterhe alatt, hogy háborgassák-e portugál privilégiumokat. S most Portugália kis mező Hispánia hatalmas pajzsában. Egy felfuvalkodott ostoba főrangú hölgy, Savoyai Margaréta, Mantua özvegy hercegasszonya tart udvart Lisszabonban, mint 4. Fülöp helytartója. A valóságban Portugáliának nincs beleszólása, sem szép kis országának, sem három kontinensen áthúzódó egykori gyarmatbirodalmainak ügyeibe. A kancellárt mindenki gyűlöli, titkárai, akik összerogynak diktandói után, a kérvényezők, akiket hajnali 5-re rendel, rossz kedven fogadja őket, és mindenre csak az a válasz, nincs pénz, alamizsnára, kegydíjra, opsitra, versre. Hová lesz a flották ezüstje a diktátor kezén? Mire költi, kire pazarolja? Nem tud senki semmit sem róla. A nagyúr aszkéta, keveset alvó ájtotos ember. Dona Inyez élete nyitott könyve a palotában. A kancellári udvartartás, a királyi etikett kicsintett mása. Az öregedő keserű embernek már nincsenek emberi szenvedélyei. Mindene csak a nagyra vágyás, óriásra torzult arányokban, hatalmas méretek szerelmese. Birodalmakban gondolkozik, hadsereget lát az őrszem mögött. Ezért kér Velázquez-től lovasképeket. A lovas jelképes alakja a spanyol históriának. Kentaur, nincs párja világ lovasai között. A paripák táncolnak, mint a vad, ágaskodás művészetté nemesítenék. A lovas képen a Conde Duco a heroikus táját látja. Ágyuk füstfelhőjét, vágtató lovasokat, halottak rengetegét, a szürükék és barnák foltjai a rideg tájban, mely főtt marsal botjával a végtelenben mutatva, lova hátán ül a kancellár. Látta valaki így délcegen, csodálatos biztonsággal lován a francia bíborost? És Richelieu még székre sem képes ülni keléseitől, párnás horcékeken cipelik. Hogyan is tudna felszállni a nyeregbe? A végig megy, az Alcázar folyosóin szembe jönnek vele saját arcképei. Az elsőt a mester még Anno Domini 1624-ben festette, röviddel azután, hogy a palotába került. Mi hegyke? Önelégült. Övében kamarás kulccsal. Majd itt van a magabiztos kancellár, aki keze fejét kard markolatán nyugtatja, mellé rendi szallag, a képet röviddel ezelőtt fejezte be Velázquez, hogy elindult Itáliába. Mint egy hálakép azért, hogy elengedte, s 200 ezüsttel megtolta a király szerény juttatását. Olivareznek nincs kis kulcsa a műhelyhez, mint ő felségének. Hirtelen elhatározással a főajtó nyit be, feleségétől tudja, ez a királyi órája. Most festi Isabel lovasképét. Míg odaér, még egyszer szemben találja magát önmagával, ez a legutolsó lovaskép, marcona, kemény bajszú, marsalbotos. Közel megy hozzá. Kivonja övéből pápa szemét. Miért nem festeti meg magát szemüveggel egyszer úgy, mint Quevedo? Elkomorodik. Rossz híreket hall a költőről, egykori barátjáról. Szembe fordult vele. Pápa szeméről jut eszébe a torztestű, félelmes, bajvívó író. Bármibe kerül is, le kell számolni vele. Isabel ül, vastag vendéghajjal. A fehér toldísz ad kontrasztot, a lóháton ül, stollát meglenget a szél. A gallér majdnem álláig fut. Elfedi a gömbölyödni kezőtokát. Ékszer a fülben, a csipke dísz ráhul a ruha kivágására, a brokát alkalmas lovagló köntösnek, vágtábban sem veri fel a szélét a lóritmusa, nem fenyeget a veszély, hogy bárki is láthatja a felség lába fejét. Isabel sem lesz fiatalabb. A szülés egyformán öregíti. Akár fiú, akár lányon a világra, a természet örök törvénye szerint. Isabel nem lesz fiatalabb, de szemének tükre, még varázsteli, mosolya fiatalos, mint gyerekasszony korában. Szeret a Velázquez műhelyt, olaj, s festékszagát, a síma bútorokat, kopott kárpitot, oldalt egy-két vászonnal, melyről hiányzik még az utolsó ecsetvonás. Fehér lovát választotta, azon ül majd a lovasképen. Dona Magdalena képe Madridban maradt? Ő felsége nem nyilvánított így kívánságot. Őt könnyebb volt festeni bizonyosan Don Diego, mint engem. Kegyelmed egyébként ritkán fes asszonyokat. Miért? Felség, nekem csak egy gazdám van a király. Az ő kívánsága számomra parancs. Donna Magdalénának Nápolyban ígérte meg a képet. Amikor ott Mária királyasszonyt festettem. Sokan csodálkoztak ezen az udvarban. Bizonyosan mindenki irigyelte Donna Magdalénát. Ennél a mondatnál lép be a Conde Duco, és a festő örül, hogy nem kell válaszolnia. Azután, hogy befejezte a képet, nem jár többé a kispalotában. Ebben a pillanatban, amikor Olivares belépésével csend lett, a lét és emlék furcsa kettőségében visszatérnek az elvillant képek. Amikor befejezte az utolsó simításokat, és talán kicsi a szokottnál szertartásosabban azt mondta, finis, asszonyom, Magdalena közel jött hozzá, kezében a legyezővel. Szerette, s megdicsérte, kérem ez az öné. Egy perc, még állnak egymás mellett. A hölgy, birodalmi nagyúr özvegye, s a jó hír sárkánya vigyázza a palotát. Magdalena mosolyogva fordul a székben ülő ősz hölgy felé, s halkan mondja, kedves néném, kérem, forduljon el. Oda nyújtja kezét, melyről lehúzta kesztyűjét. Míg csókolta, Magdalénának felhős lett a szeme. Föléje hajlott, szem s száj egy pillanatra találkozott. Már lehet, kedves néném, mondta nagyon halkan, s kérem, hozzák be Don Diego kardját és kalapját. Egy perc. Azóta ezerszer felbontotta összetevőire látomás. Minden emlék ezernyi foltból formálódik, árnyék s felhő, s benne a titrozatos arc, mert a maga valóságom alát akkor, amikor meghajlik a kancellár előtt. Halad a munka? Nem kell mondania semmit. Elég a néma főhajtás. Izabel felszegi ajkát. Mit keres itt a kondadoku? Miért jött utána meglesni? Konspirálja a felség festőjével. Vagy talán úgy hiszi? Csak ürügy a portré, s a királynő hölgyeivel itt űzhet csúfolt Donya Inezből? Vagy van olyan csinál újból a fenséges asszony, ami tilt az etiket? Izabelnek nincs már árnyék sem arcán, ahogy Olivareshez fordul, telemosolyjal. Régen nem láttam, Don Gaspar, mondja, kegyelmességednek bizony várnia kell addig, míg a mester befejezze a képem, csak akkor kerül egy sor arra, hogy újból önt fesse. Gúnyolódik-e Izabel? Miért hinni, hogy a kondaduku újabb képet akar, olyan portrét, mert a királyné tetszése szerint készül, mély árkokkal szeme körül, petyűt orcával, fogatlan hajlott vállal, potrósan és ványattal. Ha kedve szerint tenni, úgy ábrázoltatná, amint fekszik a koporsójában, köttéllel derek a körül, bőjtben, kámzsában. Hulla, Olivares, még nem asszonyom, még élünk. Még kezemben ő felsége pecsétje, még én igazgatom Hispániát, még mindig fél tőlem, s csak tőlem, Richelieu. Így bókolnak, mosolyognak, beszélnek semmit mondó szavakat. Amikor kihátrál, udvari illem szerint a kancellár érzi a király egyetlen barátja, s az ő legnagyobb ellensége Izabel. Amikor kimegy, arra gondol, több képet nem fog festetni Velázquezzel.